Magyarország ma úgy tesz, mintha nem lenne háború, miközben az Európai Unió országainak többsége igyekszik leválni az orosz energiahordozókról, mi inkább növeltük a függőségünket. Több orosz olaj, több orosz gáz, közben Paks 2 és a Rosszatom is halad tovább, mintha mi sem történt volna. De vajon reális-e ez az út? Műszakilag tényleg nincs más választásunk? És ha lenne, meg tudnánk-e fizetni az átállás árát? Ebben az adásban arra keressük a választ, képes lenne Magyarország politikai akarat és technikai realitás mentén valóban leválni az orosz energiahordozókról. Vendégeim Hunyadi Bulcsú, a Political Capital elemzője, és Holoda Attila energetikai szakértő, ez pedig itt a Dezinformáció hatalma, és én Benyó Rita vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És akkor kezdjünk először egy mondattal. Most előkerestem, május 24-e Orbán Viktor Facebook posztja. Ukrán energia fenyegetés, ha ez megvalósulna, akkor az eddigi 7000 forintos átlag villanyszámla 14000 forintra, a 16000 forintos gázszámla pedig 54000 forintra nőne. Ezt meg fogjuk akadályozni, és ugye ennek örvényjelentették be, hogy szeptembertől olyan csekkeket fogunk kapni, amin ezek rajta lesznek. Stimmelnek-e ezek a számok, Attila?
Hát ugye a dolog érdekessége az, hogy amiről jelenleg szó van, az, hogy esetleg az Európai Bizottság az elrendelni a teljes leválást az orosz energiahordozókról 2027. január 1-től. Na most addig azért van másfél év. Nagy bátorság egy miniszterelnöktől megjósolni, hogy egyáltalán hogy fognak alakulni a földgáz árak és a villamos energia árak hasonló. Egyébként a villamos energia árát alapvetően a földgáz ára determinálja, hiszen az a legdrágább az energiahordozók közül, is azt fogja meghatározni. De a dolog az azért érdekes, főleg a miniszterelnök szájából, mert Magyarországon a lakossági energiaárát kormányhatározat szabályozza, azaz az egy politikai termék. Gyakorlatilag ugye azt szoktam példaként erre mondani, hogy a kenyér is lehetne 3,60, ez csak elhatározás kérdése, csak ugye kompenzálni kell azt, aki ezen a veszteséget elszenvedi, mint ahogy jelenleg kompenzálva is van. Ugye a mostani földgázár és a mostani villamosenergia ár is jóval olcsóbb, mint a piaci ár, és ezért cserébe, hogy az MVM, mint egyedüli egyetemes szolgáltató, az egyetemes szolgáltató az, aki a lakosság számára szolgáltatja a villamos energiát és a földgáz, ő kompenzációt kap. Ezek nyilvános számok egyébként, ugye van erre egy törvényi rendelkezés, hogy mi alapján és hogyan történik a kompenzáció. Ez a kompenzáció az úgynevezett rezsivédelmi alapból történik. A rezsivédelmi alap feltöltését viszont nem abból teremti meg a kormány, hogy mondjuk szerényebben gazdálkodik, lemond bizonyos beruházásokról, állami beruházásokról és átcsoportosít pénzt, hanem az úgynevezett profit, extra profit adóból beszedi azoktól a vállalatoktól, akik az elmúlt időszakban mondjuk úgy, hogy túl jól, vagy a kormány szerint túl jól gazdálkodtak, és elvont tőlük egy extra profitot, ebből kompenzálja az MVM-et. Ez a kompenzációs mérték 2024-ben nagyjából 800 milliárd forint volt. Nem véletlen, hogy ez a 800 milliárdos szám, ez szaladgál a miniszterelnöknek a megjegyzéseibe, és utána a kormánypártiaknak a megjegyzéseibe. Ez az a 800 milliárd, ami jól megfogható. Ennyi az a ráfizetés, amit azon amiatt kell kompenzációként odaadni az MVM-nek, mert hogy olcsóban adja a villamosenergiát, és olcsóban adja a földgázt is, mint amennyiért beszerzi. De az alaptévedés az abból áll, hogy ezzel megint azt próbálja sugallni a miniszterelnök, mint hogyha mi valahonnan, valamilyen úton, módon olcsóban jutnánk energiához, mint más országok, de ez nem igaz. Ugye a hosszú távú orosz gázszerződés az gyakorlatilag ugyanúgy TTF alapon árazódik, mint ahogy egyébként TTF alapon vásárolnak, vagy az az a holland gáztőzsde súlyozott átlagára alapján vásárolnak más vevők is hosszú és középtávú szerződések alapján, az oroszok is ezt teszik. És ugye van ennek egy szintén kimondott előnye, hogy de hát az ott van a határnál. Ugye a Kiskun-Dorozsmánál belépő vezeték, ez a török áramlatnak a magyar érkezési pontja, hát hogy az oroszok ide hozzák a gáz, csak hogy az oroszok nem hoznak ide ingyen semmit, tehát ez egy tévedés, hogy az oroszok bárkinek a két szép személyért ingyen tennének bármit is. Annak az ára, annak a vezetéknek az ára, az üzemeltetési költség, az bizony be van építve ebbe az árba. Ha úgy tetszik, akkor a TTF átlagáron felül többet is fizetünk, mint mások, és ez be van építve az árba. Tehát valójában egyrészt politikai termék, tehát ha akarja, a kormány fent tudja tartani. nem ő fizeti ennek a kompenzációs részét, hanem másoktól, jó működő cégektől veszi el. Harmadrészt az orosz gáz az nem olcsóbb, mint máshonnan beszerzett földgáz, azaz pontosan ugyanott tartanánk. Természetesen minden általuk elmondott dologban vannak pici igazságmagok. Ugye ez a két ország, Magyarország és Szlovákiáról beszélünk, nem rendelkezik direkt tengeri kijárattal. Azaz, hogyha hozzánk érkeznének úgynevezett LNG folyékony földgázszállító hajók, az bizony onnan nekünk még ide kell hozni, és annak van valamilyen tranzit és határkeresztezési költsége, amit rá kell rakni az ára, de ahogy említettem, az oroszok pontosan ugyanúgy rárakják, csak ők beépítették az árba, annyival drágában veszik tőle a gáz molekulát, amennyibe került mondjuk a vezetéknek a kiépítése és a fenntartási költsége. Tehát van egy egészként nagyjából kormányközelének mondható tudományos cég, amely kiszámolta azt, hogy még ha bekövetkezne egy ilyen azonnali váltás, akkor is az a földgáz árában maximum 6,6%-os növekedés, tehát nem dupla, nem négyszeres, nem 3,5-szeres, 6,6%-os növekedést eredményezze, de amit nem vesz figyelembe a miniszterelnök, az, hogy 2027-ről beszélünk. 2027-re minden előrejelzés azt mondja, hogy meg fog nőni az Európába érkező földgáz mennyisége, mind az LNG mennyiség, mind a vezetékes gáz mennyiség. Többek között a román, sokat emlegetett Neptun mező a Fekete-tengerről addigra fog kiépülni, és addigra megjelenik Európában. Illetve az elmúlt időszakban nagyon sok pénzt fordítottak, akár az Amerikai Egyesült Államok, akár a közel-keleti nagy LNG termelő országok, hogy növeljék a kibocsátási kapacitásukat, azaz egy elég élénk árverseny fog kialakulni az európai piacon. Volt már ilyen 2018-19 környékén, amikor a földgáz ára az leszaladt ilyen 10 euró meg az alatti ára megavatt óránként. A mostani 35-36-os árhoz képest az ennek az egyharmada. Az hozzáteszem, az nem volt egy egészséges dolog, mert az már veszélyezteti a kitermelési költség megtérülését, de alapvetően inkább azt jósolja minden piaci várakozás, hogy nemhogy nőni fog a villamos energia és a földgáz ára, hanem csökkenni abban az időszakban.
Bulcsú, akkor egy kicsit beszéljünk ennek a politikai vonatkozásairól is, mert ha ez egy termék, akkor ez egy politikai termék. Mennyire határozza meg, nem csak most, a kommunikációban, hanem úgy általában mióta van rezsicsökkentés, azóta a politikai kommunikációban a politika azt, hogy minek mennyi az ára.
Ugye a rezsicsökkentés a 2014-es választások előtt jött be Magyarországra. Ugye a kormánynak az a taktikája, hogy minden választás előtt van egy ilyen nagy témája, amire felfűzi az egész választást, ugye ezt ismerjük, ezt a taktikát, alapvetően a megosztásról szól. Ugye a kormány egy olyan ügy mögé, vagy olyan ügyet vett fel, amiről úgy gondolja, hogy a társadalom több mint 50%-a mögé tud állni, illetve egy olyan ügyet kombinálva az előző elvvel, ami valószínűleg fenyegetést jelent, vagy ami félelmet kelt az emberekben. Ugye a rezsicsökkentés kvázi a rezsidémon elleni küzdelem, tehát hogy egy olyan fenyegető veszély, hogy a lakossági energiaárak az egekbe szöknek, amit a lakosság aztán nem tud kifizetni, ezért a kormány segítséget ad az embereknek, megmenti az embereket azzal, hogy hatóságilag megszabja azt, hogy mennyi az az ár, amit a lakosság fizethet. Csak még visszautalva arra, amit Attila mondott, ugye ebbe a rezsicsökkentésben is van azért egy ilyen csavar, hogy az alaplakossági ár az tényleg jóval olcsóbb, mint a piaci ár, aki viszont felülmegy azon a mennyiségen, ami alacsonyabb, mint ami meg van szabva maximális mennyiség ennek a kedvezményes árnak, ő viszont jóval többet fizet, mint a piaci ár, szint úgy, ahogy a cégeknek is egy ugye a piaci ári szint van, tehát hogy egy bizonyos mennyiség van csak kedvezményes árhoz kötve, és a kormány gyakorlatilag ezzel a magasabb árral kompenzálja valamennyire ezt az olcsóbb árat. Tehát, hogy 2014-ben vezette be a kormány, bocsánat, visszatérve a kérdésre a rezsicsökkentést, és azóta újra és újra előveszi. Volt egy idő utána, szerintem a választások után, amikor akkor kevesebb hangsúly helyeződött erre, akkor alapvetően egyéb ellenségképek kerültek a középpontba, a migráció, Soros György, a gender, LMBTQ, Brüsszel, stb., de hogy újra és újra visszatér, és aztán ugye a háború az, ami szerintem most új lendületet adott ennek a kérdésnek, illetve hát most a legújabb az Ukrajna elleni, gyakorlatilag az Ukrajna elleni kampány, és a kormány ugye mindent arra fűz fel, hogy Ukrajna rosszat akar Magyarországnak, Brüsszellel természetesen karöltve, és ők fenyegetik Magyarországot azzal, hogy egyrészt az Európai Bizottság tervezett intézkedései révén, illetve Ukrajna hathatós Magyarország elleni fellépése miatt egekbe szökhetnek az energiárak.
Sokat idézett még 2010 előtti Orbán Viktor mondat, hogy keletről jó dolgok nem nagyon jöttek, hogy le kéne válnunk az orosz energiáról, hogy egyre inkább el kéne érnünk ezen a téren is valamiféle függetlenedést, akkor még a szuverenitási harc más irányokba zajlott. Azért eltelt most már 15 év, és hát a háború kirobbanása óta is eltelt 3 év. Mire lett volna elég, nem csak a 15, hanem ez a rövid 3 év is, hogyha a kormány úgy gondolta volna, hogy halad az európai trendekkel, valóban mondjuk azt mondja, hogy geopolitikailag egy túlzott, kiszolgáltatott helyzetet okoz ez, és megpróbál leválni. Mire lett volna elég 15, és mire 3 év?
Gyakorlatilag azt tudom mondani erre, hogy mindenre. Teljes egészében le tudtunk volna válni, hogyha akartunk volna. A dolog azért érdekes a felvezetődben, ahogy mondtad, hogy a szuverenitás és egyéb kérdés. 2011-ben fogadta el, még az már a második kormány volt, de ugye akkoriban az országgyűlés elfogadta a Magyarország energiastratégiáját. Ennek az volt a jelmondata, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől. És nagyon érdekes, hogy a 2009-ben volt utoljára leírt hosszú programja a Fidesznek, ez az Európa Parlamenti Választáson, ahol a Fidesz több dolgot leírt, többek között ez is, amit te idéztél, hogy függetlenedni kell, hogy a jó dolgok azok nem keletről, hanem nyugatról jönnek, és ezt a keleti függőséget meg kell szüntetni. Leírta azt is a Fidesz a választási programjába, hogy az olcsó energia korának vége. És ez egy bölcs mondat, azzal együtt, hogy ez egy...
Csak ezzel nem lehet választást nyerni.
Nem lehet választást nyerni, de akkoriban lehetett, mert ugye mindenkinek azt sugallta, hogy emberek föl kell arra készülni, hogy hamarosan az energia egyre drágább és drágább lesz, hiszen egyre nehezebb kitermelni például azokat a olaj- és földgázvezőket, amelyek a sark körül túl vannak. Tehát a 2009-es Európa Parlamenti Választási Programjában Fidesznek le volt írva, hogy olcsó energia korának vége, és ez ugye arra vezethető vissza, hogy egyre nehezebb körülmények között lehet mind olajat, mind földgáz termelni, és föl kell készülni arra, hogy másképp fogunk gazdálkodni. A másik majd nagyon lényeges egyébként, vissza kell nyúlni egészen 2003-2004 környékéig, amikor ugye 2004-ben lettünk Európai Uniós tagok. És ugye mindenki azt jósolta, hogy majd előbb-utóbb a magyar jövedelmek azok utol fogják érni, hogy legalábbis fölzárkóznak a nyugat-európaihoz, azaz a majdani magyar jövedelmek is lehetővé teszik azt, hogy ne okozzon olyan nagy megterhelést például a magyar családoknak kifizetni az energia árát. Igen ám.
Pláne, ha eurót is bevezetnek.
Pláne, hogy eurót is bevezetnek. Igen ám, de a magyar kormány az inkább arra tett ebből a szempontból, hogy én szabályozni fogom inkább az árat, mert ha szabályozom az árat, akkor nem az az én felelősségem, hogy a jövedelmek emelkedjenek. És ebből a szempontból nagyon érdekes, minden kormány tök egyformán reagál. Ugyanis ugyan a Fidesz azt hirdeti, hogy a rezsicsökkentést ő vezette be, ugye 2013. január 1-től lett bevezetve az első szakasza, és utána három részletbe lett bevezetve, de valójában minden kormány szabályozott árat adott a lakosságnak. Ez az úgynevezett tarifarendeletek negyed évente szabályozták, hogy mennyi lehet az ár, és itt mindig figyelembe vették azt, hogy ki mire képes és mit tud kifizetni, és ami még nagyon érdekes, hogy utoljára Magyarországon energiaárat nem a szocialisták emeltek, hanem a Fidesz 2011 tavaszán, méghozzá 11-18%-os emelést hajtott végre, de gyakorlatilag a rezsicsökkentése majdhogy nem visszavette azt, amit ő emelt. Megérezte, hogy nem tud a jövedelmekhez hozzá nyúlni, egyre nagyobb terhet jelent a magyar lakosság számára, családi büdzsére az, hogy kifizessék az éppen aktuális sárga számlákat, és ezért inkább bevezette ezt a rezsicsökkentést, ami még egyszer mondom, politikai termékként gyakorlatilag bármeddig és bárhogyan fenntartható, viszont van egy nagyon rossz üzenete. Az egyik az, hogy egyenlősdi alapon vezették be, azaz mindenki egyformán jutott hozzá, mondták ők. Csak hogy ez nem egyformaság, és nem is, tehát nem igazságos és nem méltányos, mert hogy az embereknek nem egyforma a lehetősége arra, hogy például egy családi háztartást mennyire terhel meg, ugyanannak a mennyiségű áramnak vagy földgáznak a kifizetése, azaz nem vette figyelembe a szociális különbözőségeket. A másik, ami nagyon lényeges ebből a szempontból, az sugallta a családoknak, hogy neked nem kell az energiával foglalkozni szemben a 2009-es Fideszes választási programmal, ne készülj arra, hogy drága és vége az olcsó energia korának, mert majd jön a jóságos állambácsi és megvér benneteket, ami viszont arra sarkalta az embereket, hogy egyre többet kezdtek fogyasztani. Ez senki nem tűnt föl, vagy nem figyelte. 2014-től kezdődően gyakorlatilag a lakossági fogyasztás, az összlakossági fogyasztás 1 milliárd köbméterre nőtt egészen 2021-22-ig, amikor is a magas energiaáraktól való félelem, különösen amit te mondtál, az a 7-szeres ár, ugye ez a 767 forint köbméterenkénti ár, ami egyébként semmiféle piaci árral nem magyarázható, ennek a fenyegetettsége miatt az emberek elkezdték visszavenni a saját fogyasztásukat. Úgy szoktam mondani, hogy felfedezték a termosztátot a házukba, és nem féltek használni. Azaz másfél év alatt visszaesett a lakossági fogyasztás pontosan azzal az 1 milliárddal, amivel megnőtt. Tehát azt sugallt az embereknek, hogy ne foglalkozz az energiával, nem kell neked energia takarékoskodás, nem kell szigetelni a házadat, nem kell hatékonyabban felhasználni, és ami a legrosszabb ebből a szempontból, az önkormányzatok jelentős része is ebbe esett. Ebből következően bármilyen önkormányzat, bármilyen családi ház akart valamilyen energiahatékony beruházást, egyszerűen megszámolt és azt mondta, hogy hát ezekkel az energiaárakkal nem éri meg. Tehát mit ért el? Nem, vagy nem annyira csökkent, sőt inkább nőtt ugye az energiafogyasztás, azaz biztosította az állami bevételt, stabil bevételt azok számára, akik földgázt hoztak Magyarországra, azaz Gazprom és a magyar ezzel foglalkozott.
Majd visszatérünk, hogy mi mindent lehetett volna még csinálni, de előtte, Bulcsú, mennyire ideológiai alapú és mennyire pragmatikus dolog az, hogy mi az oroszokkal vagyunk ilyen függésben?
Azt gondolom, hogy az orosz kapcsolat hátterét azt sokan próbálják megérteni, de sok okot fel lehet vázolni, hogy mi lehet emögött. Én biztos nem tudom megválaszolni a kérdést, hogy mi a helyes és jó megoldás. De szerintem érdemes számba venni tényleg ezeket a megoldásokat. Ugye egyrészt azt lehet látni, hogy narratíva szintjén, retorikában mindenképpen ott van az energetika, mint a fő szempont. Tehát ugye azt mondja a kormány, hogy ahhoz, hogy a magyar gazdaság működjön, ahhoz, hogy a magyar családok fizetni tudják az energiaszámlákat, ahhoz kell az olcsó energia, ezt az olcsó energiát csak az oroszok tudják biztosítani. Ezzel is magyarázható talán az, hogy amikor azt látjuk, hogy mondjuk a kormány védi a magyar szuverenitást, akkor ugye a kelet felé, vagy az Oroszország általi sérelmek, azok kevésbé vannak felhánytorgatva, mint amikor mondjuk a saját szövetségeseinkkel hadakozik a kormány. Erre ugye az a mondás, nem az explicit mondás, de az implicit mondás, hogy azért nem léphetünk föl erőteljesebben az oroszok felé, vagy nem kritizálhatjuk Oroszországot, mert hogy kell az olcsó energia, és ezt úgy biztosítják, hogyha mi megfelelünk kvázi az ő igényeiknek. Van egy másik magyarázat, vagy az egyik másik magyarázat lehet az, hogy ugye például a Paks az masszív orosz hitelből épül. Tehát, hogy amikor az Európai Uniós források csökkennek, amikor befagyasztanak forrásokat, amikor adott esetben a piaci források azok csökkennek, mert mondjuk a magyar gazdaság és politikai helyzet miatt mondjuk romlik Magyarország hitelbesorolása, drágábbak esetleg a piaci hitelek, akkor Magyarország politikai kapcsolatokon keresztül hozzá tud férni olcsó hitelekhez, ilyenek mondjuk az orosz hitelek, illetve a kínai hitelek. Tehát lehet ez egy mondás. Lehet egy olyan ok, amit szintén láthatunk, hogy a magyar kormány retorikája az nagyon-nagyon hasonlít az orosz kormány retorikájához, akár a nyugatellenesség, akár Ukrajna, akár a háború kapcsán. Tehát ugyanazokat a gyakorlatilag üzeneteket halljuk, vagy nagyon hasonló üzeneteket hallunk a kormánytól, mint amik mondjuk a Kremlből jönnek. Úgy is kinézhet, mintha a magyar kormány akár külpolitikai helyzetekben közvetve orosz érdekeket képviselne, vagy legalábbis olyan dolgokat képvisel, ami közvetetten jó Oroszországnak. Gondoljunk akár a szankciók folyamatos kritizálásának, akár a meg nem szavazásának, mondjuk a tartózkodásnak, gondoljunk arra, hogy Svédország Finnország NATO csatlakozását milyen sokáig blokkolta, vagy tartóztatta fel az orosz kormány, a magyar kormány. Aztán itt van az, amit talán Attila egy kicsit már megpendített, hogy az egyes orosz üzleteken milyen, hát akár személyes üzleti érdekeknek kedvezhet a magyar kormány. Nem tudjuk, ugye a paksi üzlet az értelemszerűen egy nukleáris létesítmény, annak sok része titkosított, de azért annél biztos, hogy lehetne transzparensebben kommunikálni egyrészt arról, hogy hogyan használódnak fel ezek a pénzek. Azt tudjuk, hogy a Paks 2-ben magyar részről alapvetően kormányközeli vállalatok, emberek vesznek részt. Tehát, hogy ezek az üzletek, ezek nagyon nagyon könnyen és nagyon könnyen felhasználtuk arra, hogy egyes üzleti érdekeket hozzanak helyzetbe, akár a gázszállítással kapcsolatban is ugye felmerülnek ilyen magyar cégek. Azt is láthatjuk, hogy politikai eszközöket is átvesz a kormány Oroszországtól, akár az a legfrissebb átláthatóságinak nevezett valójában ilyen kisöprési törvény, de gondoljunk a Pride betiltásra, korábbi sok egyéb civil ellenes és mondjuk LMBTQ ellenes törvényre. Tehát számos olyan pont van a magyar-orosz kapcsolatban, ami magyarázhatja azt, hogy miért baráti a kapcsolat, hogy mi a egyetlen igaz, vagy van-e egyetlen igaz helyes válasz, azt nem tudom, de több opció van szerintem az asztalon.
És akkor nézzük azt, hogy a háború óta milyen lehetőségek lettek volna, és még most is akár, hogyha az Unióban születik egy döntés, mondjuk 27-ig, mi az, amit meg tudna lépni bármely színezetű kormány, hogyha a szándék meg lenne rá?
Ugye ma már azt tudjuk mondani, hogy mondjuk a 25 évvel ezelőtti állapottal összevetve sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, hiszen gyakorlatilag Szlovénián kívül valamennyi szomszédos országgal gázzal csővezetéki kapcsolatunk van. A villamos energia tekintetében még jobb a helyzet, hiszen egy-egy országban nem csak egy kapcsolatunk van, hanem például Szlovákiában három nagy villamosvezetéki kapcsolat van. Azaz ma már a földgáz infrastruktúra és a villamos infrastruktúra gyakorlatilag szerves részévé vált az integrált európai földgázrendszer és villamos energia rendszernek, ami azt teszi lehetővé, hogy gyakorlatilag bárhonnan tudunk vásárolni. Ugye itt azért nyilvánvaló különbségek vannak a határkeresztező kapacitásokban, hogy mennyit tud átengedni az az adott cső, de ott is látszik, hogy az elmúlt néhány évben is folyamatosan fejlesztették ezt. Mondok rá példát, hogy a román-magyar vezeték, amelyik a első között épült meg ugye az ukrán vezeték monopóliumát kiváltva, először ugye az ausztriai vezeték épült meg a Baumgartner felé, utána jött a horvát, aztán a román. Ez a román vezeték eredetileg 1,7 milliárd köbméteres volt, ma már ez 2,5 milliárd. Azaz elkezdték növelni ennek a vezetéknek az átengedő kapacitását, és ez ugyanígy igaz egyébként az összes többi területre, ami azt teszi lehetővé, hogyha Európába beérkezik, és ezt egy ilyen nagy buborékként képzeljük el, beérkezik akárhonnan gáz, hogyha mi benne vagyunk a belsejében, akkor akárhol ki is tudunk venni belőle. Természetesen nem mindegy, hogy honnan érkező gázzal számolunk, hiszen a kereskedők, azok, akik a műszaki létesítményt működtetik, tehát magát a vezetéket, a kompresszorállomásokat, ezért pénzt kapnak, pénzt kérnek, ennek van egy tarifa díja, amit ki kell fizetni, de ezek a tarifák egyrészt nagyon szigorúan szabályozottak az adott országon belül, így Magyarországon belül is, tehát hiába nőtt meg sokkal például a Szlovákia irányába történő tranzit az elmúlt időszakban, mivel a ukránok ugye elzárták a vezetéket, és most már a szlovákok is rajtunk keresztül veszik a földgáz. Azért azt nem lehet mondani, hogy egy korlátlan mennyiségű pénzt elkérhet, kihasználva a szlovákok gyengeségét. De való igaz, és ilyenkor sokszor igazság van abban, amikor a kormány azt kérdezi, hogy oké, rendben, de például az Európai Unió mit segített ebbe azoknak az országoknak, amelyek nem rendelkeznek direkt például tengeri eléréssel, mondjuk egy szabályozottabb vagy egy támogatottabb tarifarendszer kidolgozásával, mert azért lássuk be, vannak olyan országok, és akkor itt most a kőolajra utalok át, Horvátország, amelyik éppen a legutóbbi barátságkőolajvezetéken megjelent zavart követően elkezdte drasztikusan fölemelni a tarifadíját. Gyakorlatilag az akkorihoz képest most négyszeres a díj, miközben semmi műszaki dolog nem indokolta.
Ez egy nyerészkedés volt,
meg nyilván ilyenkor bejön az is, hogy ki kivel van jóba. És ez akkor is így van, hogyha azt szoktuk mondani, hogy az üzletben nincs barátság, meg nincs ellenségeskedés, de van. Különösen akkor, hogyha valaki valamit szeretne kierőszakolni, és azért lássuk be, Horvátország és Magyarország között jelenleg, vagy mondjuk a horvát olajvállalat és a magyar olajvállalat között azért van egy ilyen jellegű feszültség, most már azért hosszú évek óta, aminek megpróbálnak hangot adni, vagy így, vagy úgy, megpróbálják ezt kiszorítani. De ami nagyon érdekes egyébként ebből a szempontból, hogy amikor 2014-ben megtörtént a Krim annektálása, akkor a MOL teljesen jogosan és egy egy korszerű vállalatnak megfelelően, mondjuk úgy, hogy egy kockázati stratégiát dolgozott ki, és akkor történt meg az, hogy elkezdték fölbővíteni azt a kapacitást, ami az adriai olajvezetéket összekötötte például a Százhalombattai finomítótól egészen a pozsonyi finomítóig, azaz lehetővé tette, hogy a két finomítót el lehessen látni kőolajjal, sőt, ezáltal lehetővé tette, hogy az Unipetrolnak, tehát a cseh finomítónak az ellátását is az Adriáról lehessen megoldani. Persze a csehek aztán tovább léptek, és ők a német meglévő kapcsolatok révén fejlesztették ezt, de Magyarország eddig jutott, 2015-ben nagy büszkén bejelentették, hogy megteremtettük ezt a vezetékes kapcsolatot, de hát nyilvánvaló, hogy, és itt bejön az, hogy kérdezted, hogy ez most pragmatikus cél, vagy politikai cél, kérdezted a búcsútól, az adott esetben pragmatikus dologról beszélünk. Ugye az, hogy Magyarország az elmúlt időszakban nem hogy csökkentette volna a függőségét, hanem még növelte is az orosz energiahordozóktól, az annak a profán kihasználása, hogy bizony például kőolaj esetén az oroszok nagyon-nagyon olcsón kénytelenek értékesíteni az olajat, mert nem tudják olyan könnyen eladni. Ugye persze lehet azt mondani, hogy majd eladják Kínába, meg Indiába, ugye mindig jönnek ezek a dolgok, és valóban, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mennyiségi szinten mennyire csökkent az orosz energiahordozók értékesítése, akkor azt látjuk, hogy hát körülbelül 21-25%-kal csökkent 2022-höz képest, de nem ez a nagy csökkenés, hanem az érte kapott pénz, ugyanis ez is követhető, ott a csökkenés több mint 50%, azaz sokkal, de sokkal olcsóbban kénytelenek értékesíteni, és India, Kína, meg azok, akiknek azt mondják, hogy jól, majd eladják ott, azok ezt kihasználják, ezt a nehézséget. Hát a MOL is kihasználta ezt, például a kőolaj esetén, de ugyanígy kihasználta a földgáz esetén. A hosszú távú szerződés keretén felülérkező mennyiségre az oroszok borzasztó nagy diszkontot adtak, mert nekik minden egyes eurócent számít.
Ez utóbbi is kicsit indukálja, hogy nem egy hipokrata hozzáállása az Unió részéről is az, hogy hát a szankciók miatt is orosz energiához ne, miközben mondjuk innen-onnan, amit vesznek, akár Indiától, akár bárhonnan, máshonnan, az maximum egy átcímkézet, vagy sok esetben átcímkézet orosz energia, sok esetben a végtermék, az lehet, hogy már nem orosz, de amiből van, az orosz, és az Európai Unió mondjuk előadja, vagy egyes országok előadják azt, hogy ők függetlenedtek, és lám megint kispadon ül Magyarország és Szlovákia, aki ezt nem akarja megtenni, de hogy, és Orbán Viktor is sokszor hivatkozik erre, hát a nagyok úgy tesznek, mintha, de közben ugyanazt csinálják, mint mi.
Ez szerintem egy valid vita egyébként, vagy egy valid, teljesen értékelhető felvetés, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk 2022. február 24-ét követően mekkora összegért vásárolt az Európai Unió szénhidrogéneket, illetve szenet az Oroszországtól, az nagyjából olyan 210 milliárd euróra tehető. A világ összesen kb. 800 milliárd. Tehát látszik, hogy egy picit átcsoportosítódott, és látszik, hogy az Unióba érkező az drasztikusan csökkent. Tehát, hogyha molekuláris szinten látnánk mindent, mondjuk belennének festve a molekulák, akkor nagyon elcsodálkoznánk rajta, hogy mennyire, mondjuk pirosra festenék az orosz molekulát, hát elég rózsaszín lenne a Nyugat-Európa is. Tehát kihasználják ezt, és ez ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy hát kicsit farizeus magatartás erről beszélni, hiszen megveszitek másról, csak átcímkézik. Tagadhatatlan, nem olyan egyszerű ebben a dologban ebből, tehát meggyőzni például a kereskedőket arról, hogy te vegyél drágább dolgot, miközben itt van előtted a rengeteg olcsó, az oroszok olcsón adják, még át is címkézték, olcsón adják, mindenkinek megremeg a keze. Ilyenkor az, hogy valaki pragmatikus, vagy éppen az erkölcsi, vagy morális alapon próbál dolgokat kezelni, azért az mindig ütközik egymással, és ilyenkor mindig beszokott jönni a hideg üzleti számítás, hogy üzletben nincs barátság és nincsenek érzelmek, de vannak egyébként, tagadhatatlanul vannak, és látszik, hogy a nyugat-európai vásárlók azok épp úgy vásárolnak orosz energiahordozót, mint mi, talán nem annyira, hogy mondjam, nem annyira kirakatban. A kirakaton kívül, és ez az átcímkézés, amit említettél, azért az nagyon jellemző, főleg a kis ázsiai országok esetében. Szingapúr például több olajat adott már el az elmúlt években, mint amennyit valaha összesen termelt. és nyilván senki nem kezdi el firtatni, hogy akkor ez most pontosan honnan származik eredendően, de ugyanígy igaz arra is, hogy amikor arról beszélnek, hogy például azeri földgáz, vagy mondjuk kazak földgáz érkezhet Európába, akkor mindenki azt mondja, persze, az orosz vezetéken keresztül, de hát ez fizikailag azt fogja jelenteni, hogy orosz molekula érkezik, csak ugye lecserélik, ez a klasszikus modell, hogy úgynevezett swap ügylet keretében lecserélik, a kazakok vagy éppen az azeriek beadnak gáz abba a rendszerbe, az oroszok meg másik oldalon kiadnak ugyanakkor át Európába, és akkor onnantól kezdve ezt úgy hívjuk, hogy azeri gáz vagy éppen kazakgáz, de azért ebben megvan az oroszoknak is a magánügylete, hiszen a tranzitdíjat felszámolták, azért ők bevételhez jutottak hozzá, a másik terület is nyilvánvaló, hogy jól járt, hiszen az oroszok gyengeségével vagy helyzetbe hozásával azért nyilván a közép-ázsiai országoknak azért nyílt egy tér, főleg Kazaksztán, Türkmenisztán, egyebek, és ami nagyon érdekes, Törökország szerepe. Tehát a törökök egyre inkább megkerülhetetlenekké válnak, amire persze azt mondja az ember, hogy milyen nagyszerű helyzetben vannak, de mindig veszélyes belegondolni, hogy egy bizonyos országot, vagy országcsoportot olyan helyzetbe hozunk, hogy utána azzal vissza tud élni. És azért Törökország sosem ment a szomszédba, hogy megzsarolja mondjuk az uniót, akár egy Európai Uniós tagsággal, vagy a migránsokat rátok engedem, stb. Tehát okos gondolat ez persze, és lehet a törökökkel nagyon fontos kapcsolatot építeni, de azért óvatosan kell kezelni, legalább annyira függőséget és kitettséget okoz, mint a korábbi orosz kitettség.
Ha mindezek így vannak, akkor a magyar kormány miért áll kicsit ilyen magányos harcosként ezen a terepen? Tehát miért van az, hogy kommunikációban viszont egyedül marad a magyar kormány?
Szerintem az nagyrészt azért, amit Attila mondott, hogy mi a kirakatban csinálunk teljesen, vagy szóval nagyon hangosan csináljuk azt, amit mások esetleg nem csinálnak olyan hangosan, és nagyon hangosan állunk ki, vagy támadjuk a saját szövetségeseinket, tehát hogy plakátra rakjuk Ursula von der Leyen, Manfred Webert és Zelenszkijt. Más országok nem csinálják ezt, megveszik az átcímkézett mondjuk orosz olajat, akár LNG gázt, mi meg nagyon hangosan mondjuk, hogy ezt nem lehet, nem akarjuk, és hogy egyébként több bajunk van a saját szövetségeseinkkel, mint azzal az országgal, amelyik a legnagyobb kockázatot jelenti ma Európa számára.
Mekkora veszélyt jelent ma az, hogy nem tudjuk, hogy a háborúnak mikor és hogyan lesz vége? Mennyire van ebben egy állandó kitettség, vagy mennyire egy kommunikációs szempontból fenntartott félelemérzet mindez, és igazából ha felrobban, meglövik, dróntámadás éri, akkor is van elég elegendő gáz, vagy van elég elegendő alternatív útvonal?
Ugye ilyenkor mindig bejön egyrészt, hogy ez mennyire reális, hogy mennyire befolyásolja az árakat. Ugye azt tapasztaltuk, hogy a 2022-es hihetetlen magas szárnyalás után az energiaárak normalizálódtak. Először 50 euró környékére, és azóta viszonylag stabilan ilyen 30-40 euró környékén vannak. Ami, hogyha azt mondom, és mondjuk csak magát a görbe jellegét nézzük, akkor azt mondom, ez egy kisimult görbe, hasonló ahhoz, mint a háború előtti időszakban volt, sőt a Covid előtti időszak, mert az volt inkább a kisimult, csak jóval magasabban, egy olyan 15-20 euróval magasabb árszinten, de amikor arról beszélünk, hogy és fizikailag mi van, hogyha nincs alternatívánk, azért mondtam, hogy a földgáz esetében az, hogy mi minden szomszédos országgal vagyunk kapcsolatban, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy leeshet ebből a szempontból a nagy kő a szívünkről. Ami az olaj esetében nem mondható el. Sőt, még azt mondom, hogy jelenlegi formájában még a nukleáris fűtőanyag esetében sem. Mert ugye ígéretek meg már próbák vannak arra, hogy például nukleáris hűtőanyagot máshonnan hozunk, de azért stabilan jól működtetni például a Paks 1-es erőművet, és akkor még a Paks 2-ről nem beszéltem, azt az orosz nukleáris fűtőelemmel tudjuk. Az olaj esetén meg azt mondjuk, hogy jelenleg két ideérkező vezeték van. Ugye az előbb említettem, hogy földgáznál gyakorlatilag mindenkitől jön a vezeték a szlovénokon kívül, tehát ad abszurdum még norvég gáz is el tud ide jönni, vagy egy Lengyelországba lefejtett LNG, vagy Litvániába lefejtett LNG is valamilyen úton, módon ide jön hozzánk. De az olaj esetében más a helyzet. Két vezetékünk van, és ebből, hogyha egyet kizárunk, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy 50%-kal csökkentettük a lehetőségeinket, miközben bár a horvátok nagyon állítják azt, hogy ez a vezeték képes azt a mennyiséget, és papíron tényleg képes, csak hogy sosem próbáltuk ki. Tehát az orosz barátság kőolaj vezetéknek van egy nagy előnye az Adriával szemben, tartósan képes arra a 10 millió körüli, tonna körüli mennyiségre, hogy leszállítsa Magyarország és Szlovákia irányába, tehát a MOL két nagy finomítója számára, amit az Adria esetén még sosem próbáltunk ki. Amikor zavar volt, igen, volt arra példa, hogy például a barátság kőolaj vezetéken volt egy leállás, volt benne egy műszaki probléma, és akkor növelték az Adriáról érkező mennyiséget, ami arra volt jó, hogy minden egyéb ellenkező híresztelésen ellentétben a MOL igenis tud onnan, tud alternatív kőolajat szállítani, de az, hogy tartósan képes-e mondjuk 10 millió tonna körül mennyiséget a két finomító számára biztosítani, hát ezt nem próbáltuk ki. Csak hogy a dolog azért ellentmondásos, hogy addig nem is próbálja ki a MOL, amíg meg tudja venni az olcsó orosz olajat. És ugye az orosz olaj az nagyjából olyan 12-14 dollárral olcsóbb jelenleg, mint a brenti olaj. És akkor most gondoljatok bele, hogyha itt van egy olcsó olaj, amiből én ráadásul erre optimalizáltam a finomítómat, és nagyon jó kihozatal tudok belőle produkálni, mind benzinből, mind dízelből, mind egyéb alapanyagokból, és utána azon a piacon értékesítem, ahol a többi szereplő mind brenti olajból állítja elő, azaz az árazásomban én nyugodtan követhetem, senki nem fogja. Egyrészt, hogyha nagyon olcsón adnám, akkor dömping árral megvádolnak. De nem akarom olcsón adni, hiszen marha nagy profitot tudok elérni rajta. Ebből következően erről bozasztó nehéz leszokni. Tehát ki az, akinek azt mondják, hogy itt van egy út, ahol te naponta kapsz a zsebedbe 100 ezer forintot, vagy itt egy másik, ahol nem biztos, hogy kapsz, mert ha kapsz is, akkor csak 70-et. És egy picit nehézkesebb is az út. Ki kellene próbálni? Ehhez viszont már politikai szándék kellene. És gyorsan hozzáteszem, a politikai szándék az jöhet a kormánytól, de ugyanúgy jöhet az Európai Bizottságtól. És az Európai Bizottság minden ellenkező híresztelésre ellentétben földgázra sosem vezetett be szankciót. Kőolajra vezetett be részleges szankciót, a tengeren érkező orosz kőolajra vezetett be szankciót, de a vezetéken érkező kőolajra nem. Csak azt mondta ennek a két országnak, ugye Szlovákiának és Magyarországnak, hogy légy szíves elkezdeni növelni a mennyiséget. Ők meg azt mondták, jó, hát technikailag elkezdek rá fölkészülni, de azért fizikailag nem fogom, hiszen olcsó olajat veszek az oroszoktól. Ráadásul ezek az oroszok szerencsétlenek, mondjuk úgy, hogy ebben a jelenlegi helyzetben tényleg nyomott áron hajlandók eladni az olajat, hát akkor én ezt ki fogom használni, és megint bejön az üzleti pragmatizmus, meg az érzelem kérdése.
Az előző kérdésedhez még visszatérve, hogy miért szembesül magyarországi elbánással, azt hiszem egyébként ez talán a másik ok, hogy azért kaptunk felmentést a vezetékes olajszankciója arról, hogy nekünk elvileg kötelességünk előkészíteni azt, hogy leváljunk az orosz olajról, ami felé, nem, ezt Attila jobban tudja, hogy mennyi lépés történt, soknak nem tűnik, és hogy előkerestem ilyen korábbi nyilatkozatokat, és 2022-ben gyakorlatilag ugyanazt mondta a magyar kormány is abból, amit ma mond, hogy sec perc alatt nem lehet lejönni az orosz gázról, nagyon sok idő átállítani a finomítót, nagyon sok pénzbe is kerül. Csak hogy 2022-ben ugyanazt mondták, amit ma is mondanak.
Azt mondták 2022-ben, hogy két és fél három év. Eltelt 2,5-3 év, és most megint ugyanazt mondják, mert hogy gyakorlatilag igazából nem látványosan történt valami. Azért én ismerem a MOL működését, hiszen MOL-os voltam. Biztos vagyok benne, hogy a MOL-ban léteznek A, B, C, D és a többi tervek. Tehát a háttérben nagyon sok olyan technológiai korszerűsítés történt, akár részfolyamatoknak az optimalizálása arra, hogy más típusú olajat is legyenek képesek fogadni, hiszen olyan nincs, hogy egy finomító nem tud fogadni bárhonnan érkező olajat, csak más lesz a kihozata, nem azt az optimumot fogja kihozni, amit mi szeretünk az urali kőolajból. De hogy történtek a háttérben lépések, ez biztos. Az, hogy közben a kormány folyamatosan még mindig azt kommunikálja, hogy ez 5-700 millió dollárba kerül, hát ugye ezt senki nem rakta le, hogy mi kerül ebbe ennyibe, ráadásul több megoldás is lehetséges a keverésen kívül, nem, lehet a finomítót is átalakítani, vagy olyan keveréket előállítani, ami pont olyan, mint az urali kőolaj, mert ezt is meg lehet csinálni. Egyik irányba se tudunk róla, de ettől még biztos vagyok benne, hogy a háttérben nagyon sok minden történt, hiszen a MOL-nak erre vannak forrásai, és a MOL mögött, ugye bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ez egy állami vállalat, a MOL az nem egy állami vállalat, az állam, sőt most már az államnak nincs is részesedése, csak az alapítványoknak, az 25%. A maradék 75% tulajdonosai között azért vannak nagy arab, közel-keleti vagy nyugat-európai cégek, akik azt mondják, hogy barátom, hogyha itt van egy ilyen fenyegetettség, akkor én elvárom a menedzsmentől, hogy fölkészüljön arra, hogy akármikor történhet valami. Most csak gondoljunk bele, hát a barátsági olajvezetéket is felrobbanthatták volna, és mégsem tették.
De ha ez így van, akkor miért nincs nyomás a MOL-on?
Hát azért, mert addig nincs. Tehát amíg jön az olcsó kőolaj, addig ő nem fogja ezt a dolgot feltárni. Addig lehet ezzel operálni, addig lehet a politikai hasznát kihasználni, addig lehet brüsszelezni, lehet minden egyebet csinálni, szuverenitásvédelmet. Valójában ez egy szintiszta üzlet, de azért a háttérben biztos, hogy ennek megtörténtek a lépései, hiszen ennél sokkal profibb egy ilyen cég, mint sem, hogy hagyná azt, hogy holnap után történik valami, és akkor mi lesz.
Bulcsú, azzal, hogy a kormány láthatóan a kampánynak a fókuszába ezt az ukrán ellenes kampányt helyezte, vagy az ukrán ellenességet helyezte. Ezzel ugye csak egy résztémává vált ebben az energia, meg a rezsicsökkentés, amit összekapcsolt. De azáltal, hogy most minden erről szól, mennyire egymást felerősítő, vagy éppen egy idő után mennyire egymást gyengítő, tehát hogyha tényleg már az összes telefonos csalásért az ukránok felelősek, a böhöm nagy autók, tehát ha eddig van fokozva, akkor hol van az a pont, ahol inkább ellenhatás jelentkezik?
Ezt most nem biztos, hogy pontosan értettem.
Hol van az a pont, amikor az emberek már úgy érzik, hogy ha már ezért is az ukránok felelősek, akkor igazából semmiért nem az ukránok felelősek?
Szerintem ez minden kampánynál egy komoly kérdés a kormány számára, hogy hol van az a pont, amikor már átbillen a kampány megítélése és a magam félelemkeltés és félelemgerjesztés már olyan szintet ér el, ami nem komolyan vehető. Ugye szerintem akár a háborús, tehát annó, amikor a teljes invázió megtörtént 2022. február 24-e, azután kezdődött kampányok, akár az a brüsszeli szankciós bombás kampányok, szerintem ott azért komolyan felmerült ez a kérdés, ugye amikor, hát amit korábbi kampányokból is megszokhattunk, hogy tényleg egy utca az tele van plakátolva ugyanazokkal a kampányokkal. Én szerintem az nagyon egyszerű, onnan fogjuk látni, hogy a kormány változtat az üzeneteken. Tehát, hogy az, hogy mennyire működik szerintem egy kormányzati kampány, az azon lehet elmérni, hogy mennyi ideig folytatják azt a kampányt, hogyan változtatnak az egyes, nem tudom, az alnarratívákon, vagy hogyan csavarnak a hangerőn és a szóhasználatokon, és amikor azt látjuk, hogy nagyon változik valami, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem működött, vagy azért nem működött, mert az emberek nem rezonáltak rá, vagy azért nem működött, mert már túl sok volt, és az emberek belátták, vagy úgy érezték, hogy ezt már mi sem hisszük el.
Tetten érhetőek most konkrét dezinformációk ennek kapcsán? Tehát, hogy ami, nem tudom én, igazából orosz propaganda, és nem is létező veszély, vagy ami csak hosszú évtizedek alatt a rezsicsökkentésre ráépült kormányzati propagandamondatok, de esetleg igazából valóság alapja nincs. Tehát ezek tetten érhetőek most ebben a kérdésben?
Én szerintem mindig az figyelhető meg, amire az Attila is utalt már, hogy valami valóságmagja mindig van annak, amit a kormány mondta. Ezért nem olyan egyszerű azt mondani, hogy az álhír vagy az információ, mert nagyon tudatosan és nagyon okosan úgy csomagolják be az üzenetet, hogy van valami valóság alap, amit aztán kicsit manipulálva fölnagyítanak egy olyan valami nagy üzenetté, ami már abban a formában nem felel meg a valóságnak, de hogy nem olyan egyszerű kvázi letagadni, mert valami valóság alapja van. A mostani üzenetekben is én azt gondolom, hogy ez látható, hogy tehát lehet arról beszélni, hogy Ukrajna, mondjuk nem tudom, EU tagsága az milyen kockázatokat rejt, vagy hogyan hatna Magyarországra, a magyar gazdaságra, a mezőgazdaságra, stb. De hogy abban a formában, ahogy ez megjelenik, abban a hangerőben, abban a keretezésben, abban a nagyon lebutított formában, egyszerűen ez nem tartható.
Attila, hogyha Ukrajnát 2030-ban felvennék az Európai Unióban, akkor az a magyar energiára hatna bárhogyan is?
Igen, ez egy érdekes felvetés. Biztos, hogy nem készül fel ennyi idő alatt Ukrajna erre a felvételre. De hogyha egy ilyen nagy tranzit lehetőséggel rendelkező országról beszélünk, mint Ukrajna, az mindenképpen pozitív hatást jelentene, hiszen az a vezeték, ami jelenleg ugye nem funkcionál, csak oda-vissza alapon, de ez csak az ukrán tárolóig van működtetve, az a vezeték azonnal földgáz vezeték visszanyerni az eredeti célját, hiszen ebbe lehet aztán a végén sok más eredetű földgáz, mondjuk sokkal könnyebb például Közép-Ázsiából, ezek az előbb említett országokból egy vezetéket közösen megcsinálni mondjuk Ukrajnáig, akár a Fekete-tengeren keresztül is. Vagy ahogy más nem mondjak, például az ogyesszai kikötőben most is le lehet fejteni kőolajat, tengeri szállítású kőolajat, és ez a kőolaj vezeték az Ogyessa Brody között gyakorlatilag eléri a Barátság kőolaj vezetéket, tehát nem orosz olaj jön benne, hanem máshonnan származó olaj. Azaz a Barátság kőolaj vezeték az ugyanúgy kihasználható lenne, megint visszajönne az a biztonság, hogy már megint két vezetékünk van, és nem csak egyre leszünk ráutalva. Tehát gyakorlatilag egy olyan ország, mint Ukrajna, éppen a helyzetéből, a geopolitikai helyzetéből, meg a meglévő infrastruktúrájából adódóan segítené egyébként a magyar energiaellátás biztonságát. Az más kérdés persze, ugye, amit a Búcsú is mondott, hogy olyan dolgokat vetnek föl ebbe az egész propagandába, ami amúgy is van. Ugye, amit szoktak mondani, bejönnek Csőstől az ukránok, hát most is jönnek, nyitva van a határ. Akkor majd itt fognak dolgozni, és elveszik a munkánkat. Hát rengeteg ukrán dolgozik jelenleg is Magyarországon. Tehát egy csomó olyan dolgot, vagy mondjuk a nyugdíjjal kapcsolatos riogatás, hogy nem lesz nyugdíj. Most is fizetünk azoknak az ukránoknak nyugdíjat, akik itt élnek Magyarországon, vagy itt jelentkeznek be. Még egy volt Szovjetunió és Magyarország közötti megállapodás alapján. Tehát valójában olyan dolgokkal riogatják őket, amit eddig is tudunk, hogy van, meg is tudnak is rá példát mondani, tehát mennyivel egyszerűbb a böhöm nagy autókra hivatkozni, aminek azért van egy valóság alapja, tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy először nyilván a kelet-magyarországi területen jelentek ezek meg, de azért ezek a böhöm nagy fekete autók megjelentek, ráadásul az ukrán működés, például Magyarország rátelepített, mondjuk úgy, hogy félbűnöző és vagy bűnöző szervezetek működése azért gerjesztett félelmet. Egyébként nem csak nálunk, nyilvánvaló, hogy ez Szlovákiában vagy mondjuk Lengyelországban, lengyeleknek azért van most ez egy nagyon érdekes szitu, hogy korábban mennyire támogatták, és most megint azzal lehetett az elnök választáson, hogy jönnek az ukrán migránsok. Mert az ukrán migránsok az elején érkező menekültekkel szemben azért megjelentek a nagy böhöm fekete autókkal üzletelő, seftelő üzletemberek, akik még a korábbi időszakban szedték össze magukat, miközben mi mindig azt várjuk el egy menekültől, hogy legyen maximum két bőröngye, meg egy batyú a hátán, és akkor szegény meg lehet sajnálni. Tehát ők is jönnek ide, nem lesz új ebből a szempontból, de például energetikai szempontból biztos, hogy nagy lehetőséget teremtene.
Akkor, ha jól értem, tehát energia biztonság szempontjából nem, hogy rossz, hanem jó lenne Ukrajna tagsága. A rezsi számlára nézve bármilyen hatással van ennek?
Ugye én azt gondolom, egyrészt a rezsi számlát semmi nem befolyásolja, csak a kormány. Másrészt, hogyha csak azt veszük alapul, hogy Ausztria január 1-től levált az orosz gázról. Ők ugye nem kapnak még rajtunk keresztül se így gáz, és gyakorlatilag nem változott a rezsi költség. Tehát onnantól kezdve az mind mese, hogy mennyivel nő meg a rezsi költség. Ez mind azon múlik, hogy megfelelő infrastruktúrális kapcsolatokkal tudom-e pótolni máshonnan, és látom, hogy tudom pótolni máshonnan. Ráadásul, ha nagyon szigorúan veszük, ugye Ukrajnában borzasztó nagy földgáztároló készletek vannak. Gyakorlatilag Európát el tudná látni majdnem földgáztároló kapacitása. Hogyha figyelembe veszük ezt is, és olcsón működtetett földgáztárolók, akár még olcsóbban is működnek, mint a magyar földgáztárolók, azaz még akár a rezsi csökkentésébe is beleférhetne, de hát ezt inkább az ipari fogyasztók veszik észre, ugye az előbb nem beszéltünk, és mindig csak a lakosságról beszéltünk, de az ipari fogyasztók, akik energiát fogyasztanak, azok nagyon rosszul jártak már maga az energiaválsága, hiszen minden egyéb plusz költséget rájuk nyomtak vissza. Magyarországon a kis- és középvállalkozások nagyon sokat fizetnek az energiáért, beleértve a rendszerhasználati díjat, beleértve az energiadíját. Egy csomó olyan dolog át lett ő rájuk terhelve, mondjuk úgy, hogy keresztfinanszírozzák egy picit a lakossággal kapcsolatos költségeket is.
És akkor ők akár jobban is járhatnának.
Viszont jobban is járhatnának ezzel, hiszen mondjuk egy magyar nagyvállalkozó, aki sok gáz fogyaszt, mondjuk egy műtrágyagyártó, vagy egy kohászati, ahol sok földgáz fogyasztanak, az mondjuk nem a magyar tárolókba tárolna gáz, hanem mondjuk ukrán tárolókba, sokkal olcsóbban, akár mondjuk egy Közép-Ázsiából megszerzett olcsóbb gáz, tehát hogy sokkal jobban járna.
Létezik-e még olyan forgatókönyv, amelyben a Fidesz kormány ki tud jönni ebből a kommunikációs spirálból? Vannak-e még olyan menekülő utak? Ugye mondták azt, hogy amikor a Macronnál összegyűltek, még a brit miniszterelnökkel is, az például egy olyan pont lett volna, ahol még akár irányt lehetett volna váltani. Látszik-e, hogy kormányváltás nélkül energiapolitikai váltás bekövetkezne Magyarországon?
Hát egyrészt szerintem a kormánynak nagyon tudatos stratégiája az, hogy a mindenféle ilyen szakpolitikai, policy vitákat, azokat lesöpöri az asztalról. Tehát ugye ez, a, amiről beszéltünk, kommunikációs forma, hogy felnagyítunk valamit, aztán azt, nem tudom, 1000 decibellel minden csatornából sugározzuk, jó hangosan az asztalra is csapva, tehát hogy ez lehetetlené tesz minden vitát, mert hogy ezek mellett nincs, tehát az ennyire lebutított üzenetek mellett nincs helye annak, hogy belemegyünk a részletekbe, hogy hol van a szürke 50 árnyalat ebben az adott kérdésben, ez egyik dolog. A másik dolog az, amiről szintén egy kicsit érintettük, amit Attila mondott, hogy a háttérben feltehetően a MOL azért felkészült a váltásra. Tehát, hogy nagyon sok esetben nem tudjuk, hogy a háttérben milyen folyamatok történnek. Ugye emlékszünk arra, hogy, hogy mielőtt kirobbant az ukrán kémbotrány, azelőtt volt egy magas szintű ukrán-magyar találkozó, ugye Magyar Levente és az ukrán miniszterelnök helyettes, az Európai Integráció felelős miniszterelnök helyettesnek volt egy nagyon konstruktív, jó hangulatú találkozója, aminek lett volna egy folytatása Ungváron, azt hiszem 2-3 nappal azelőtt, mielőtt az ukránok közé tették azt a videófelvételt. Tehát hogy ez is azt mutatja, hogy ugyan kitesszük Zelenszkijt a plakátra, de azért a háttérben, mintha történt volna előrelépés magyar-ukrán kapcsolatokban. Ez ugye most biztos, hogy megállt, nem tudjuk, hogy hova futott volna, hanem történik ez a... nem jött volna a képbe ez a kémbotrány. Szóval nem tudhatjuk szerintem sosem, hogy mi történik a színfalak mögött a háttérben, és nagyon, ezért nagyon nehéz szerintem a kormányzati politikáról beszélni sok esetben, mert minket is megvezet ez a füst, vagy ez a színházi füst, én azt szoktam mondani, amit a kormány tudatosan gerjeszt azért, hogy elfedjen egy csomó minden mást. Én egyébként azt gondolom, ugye a háború kirobbanása kor gondolták azt sokan, hogy ez lehet egy olyan pont, amikor a kormány változtat kvázi a nyugat ellenességen és az orosz barátságán. Nem történt meg. Akkor utána azt gondolták sokan, hogy jó, most a kampányig tart ez a dolog, de utána megalakul az új kormány, akkor lesz egy olyan pont, amikor lehet váltás. Egyikből se lett semmi. Szóval én nem merek semmi ilyesmit jósolni, én azban biztos vagyok, hogy ez a nagyon erős ukrajnai kampány ez a választásokig ki fog tartani, és én nagyon kétséggel állok a felé, hogy utána lenne valami váltás. Én azt gondolom, hogy a kormánynak igazából elemi érdeke fenntartani a mostani nyugatellenes retorikát, mert csak azért is, mert valójában a kormányzat hatalmát, vagy ezt a kiépült rezsimet, ezt valójában alapvetően az Európai Unió részéről éri a fenyegetés, ugye a szankciókkal, a politikai kritikákkal. Eljárások zajlanak Magyarország ellen, pénzek vannak befagyasztva, hetes cikkely szerinti eljárás is az asztalon van. Szóval, hogy szerintem a kormány tudatosan is választja ezt az ellenséget, hogy a nyugatot jelöli ki ellenségnek, mert hogy onnan érik őt a támadások, ezért ő is úgy csinál, mintha ő ellenük kellene küzdenie.
Hát ebbe két személy szólhat ebbe bele egyébként, az egyik nyugatról, a másik keletről. Trump, hogyha sokkal erőteljesebben föllép például az ellen, hogy mondjuk Magyarország kap egy sokkal erőteljesebb üzenetet, hogy ne vásároljon orosz nyersanyagot, mint ahogy megkapja azt az üzenetet is előbb-utóbb, hogy Kínával ne. És ne úgy, hiszen az amerikaiaknak két fő csapás irányuk van, de főleg Kína. És hogyha ezzel szemben ő nem kap egy másik ajánlatot, már itt a magyar kormányt és a kormányfőt értem alatta, mondjuk keletről egy kedvezőbb ajánlatot, akkor bizony válaszút elő fog kerülni, akkor történhet ebbe váltás. Addig nem, mert egyelőre kényelmes neki ez a pozíció, a saját választási győzelméhez mindenképpen hozzájárul ez az ukrán és nyugat ellenességi retorika, miközben egyébként azt látjuk, hogy a kormány, vagy a magyar gazdaság annyira erősen függ a nyugat-európai gazdaságtól, hogy bizony minimális elmozdulás a nyugati gazdaságokban, az gyakorlatilag nálunk komoly százalékos csökkenés eredményes a GDP-ben, nem véletlen, hogy most éppen Ausztriát meg Németországot kezdtük elszívni. Tehát az látszik, hogy sem az orosz olcsó energia, vagy olcsónak titulált energia, ami nem olcsó, sem a kínaiak által felmagasztalt majd a GDP-t, így fogjuk növelni, és a többi stratégia, ez nem hozta meg a várt eredményt, és ezt vagy reál politikusként belátják, vagy még lehet ezen a hajón egy ideig szánkázni, hiszen sokáig tart, amíg egy ilyen nagyméretű hajó elsüllyed.
Hát nagy kérdés lesz, hogy akkor a szuverenitásunkat hol találjuk meg Trump, Putin és a kínaiak között. Holoda Attila, Hunyadi Bulcsú, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Dezinformáció hatalma, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.